Római levél tanulmányozásával folytatjuk, és hát nagyon aktuális ige szakasz, amihez érkeztünk. Ezt a címet adtam neki, ennek a szolgálatnak, ige tanulmánynak. Kiszabadít meg ebből a halálra ítélt testből. Pál apostol így írja ezt a felkiáltást a római levél 7. fejezetében. Nézzük is meg az ige szakaszt a 7. fejezet 14-es versétől 25-ös verssel együtt. Így hangzik Isten igéje. Tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok. Ki vagyok szolgáltatva a bűnnek? Hiszen amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, akkor elismerem a törvényről, hogy jó. Akkor pedig már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. Mert tudom, hogy én bennem, vagyis testemben nem lakik jó, mint hogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. Hiszen nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem is én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszat tudom cselekedni. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvény ellen, és foglyul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével. Én nyomorult ember, ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Hála az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus. Én magam tehát értelmemmel az Isten törvényének szolgálok ugyan, testemmel azonban a bűn törvényének. Eddig a felolvasott ige. Azt gondolom, hogy kellően megrázó helyzetkép, amit Pál apostol itt elénk tár. Gyorsztott segítségünkre lesz, egy rövid összefoglalót fogok most felolvasni tőle, hogy összefoglalja ennek a szakasznak az eszenciáját. Így ír. Miután a 7-től a 13. versekben Pál igazolta, hogy a törvény nem felelős a bűnért, vagy a halálért, most tovább lépve bebizonyítja, hogy a megszentelődésünkért sem tehet semmit a törvény. A törvény jó, de erőtlen is egyúttal. Önmagában szent, de a mi megszentelődésünkhöz és a megszentelésünkhöz gyenge. Ez a fontos igazság áll a római levél 7. fejezetének felolvasott részében, és annak hátterében. Ez a rész a törvény uralma alatt állók reménytelen belső küzdelmét ábrázolja. Ők ugyanis joggal keresnek erkölcsi útmutatást a törvényben, de hiába keresnek benne megváltó erőt. És ezek hozzákapcsolódó gondolataim már. Pál továbbra is, ugye egyes szám első szemében ír, de nagyon érdekes, hogyha megfigyeltétek, hogy a megfogalmazásában azonban vált múlt időről jelenidőre. Törvény nélkül éltem, mondja korábban, most pedig már arról beszél, hogy a bűn tagjaimban lévő törvényével szembesülök, tehát egy jelenidejű kifejezést alkalmaz. Nyilvánvaló tehát, hogy amikor Pál leírja ezeket a sorokat, akkor egy küzdelemről szól, amellyel találkozhatnak némelyek megtérésüket követően, akik nem a Szentlélekkel betöltekezve és a Szentlélek ereje által vagy uralma alatt élik meg a keresztény életüket. És ugye gyönyörűségesnek tartják a törvényt, tehát gyönyörködnek Isten igéjében, nyilvánvalóan, hogy ez már egy belátás kell hozzá, egy már megváltozott szív kell hozzá az ember, gyönyörködni tudjon, mint a 119. Zsoltárban, hogy olvassa, már nem riasztó számára a parancsolat, hanem gyönyörűséges Isten igéje számára. Tehát már valamilyen módon van egy közösség, van egy közeledés, van valamiféle felismerés bennük az evangéliummal kapcsolatosan, az Isten világával kapcsolatosan, hogy egészen pontos legyek, de nem a Szentlélek ereje uralja az életüket. Nem a Szentlélek által kívánják betölteni, megélni az igét, hanem emberi erőre hagyatkoznak. Hogy ezt egészen közel hozzuk, meg kell ismerjünk két bibliai kifejezést, amely a magyar fordításokból Csia Lajos fordításától eltekintve nem jön elő, mert nem tudtak vele mit kezdeni. Ez a két kifejezés, a szarx és a szóma, görög szó, mindkettőt a Bibliában testként fordítja általában a fordítások. A Csia Lajos fordításban találjátok testként és húsként, a szarxot fordítja húsként, jobb hián, ezt a szót találta Csia Lajos, és a szómát fordítja testként. Na nézzük meg egy picit közelebbről a két szónak jelentését, hogy jobban megértsük, amit tanít a Biblia, amikor a testünkben lévő bűntörvényéről beszél. Hogy miről is beszél. Ugye egyáltalán nem arról van szó, hogy az emberi test az felesleges lenne, tehát hogy el kéne vetni, és veleig romlott, és bárcsak ne is lenne testünk, mert már-már akkor a gnoszticizmusba hajlanánk, és akkor arról kezdenénk beszélni, hogy a test nélkül egészen jól lennék. Ha nem lenne testem, minden bajtól megszabadulnék, hiszen a Biblia azért beszél arról, hogy tagjaitokat szánjátok oda élő és szent áldozatot az Úrnak, mert éppen a tagjaitokon keresztül tudja megdicsőíteni magát ebben a világban. Tehát nagyon is úgy van, hogy a tagjaink hasznosak lehetnek Isten dicsőségére. Most gondoljatok bele, ha itt a dicsőítők úgy gondolták volna, hogy a testük bűnös, ezért a kezüket nem használják. Hát azért a gitár azért nehéz lenne. Igaz? Tehát azért mégiscsak jó volt az a kéz. A kézzel nem csak lopni lehet. A kézzel lehet Isten dicsőíteni, lehet simogatni, lehet áldani. Lehet kifejezni a tiszteletünket. Most így. Ugye a kézfogás az azt jelenti, hogy fegyvertelen vagyok, békés szándékkal jöttem. Ugye nyitott kéz. Ugye ezt üzeni. Tehát a két kifejezésről szólva, az első, a szarx, hogy a test vagy a hús, ahogy egyébként az eredeti szövegben is olvasok, hiszen egy mészárszéki kifejezés is volt ez. A testi természetre utal, hogy a Római Levél 8.12.13-as versében is majd találkozni fogunk vele. Az emberi testi természetre utaló kifejezés persze a csontra is, a vérre és a húsra is vonatkozik, de átvitt értelemben, vagy a mélyebb értelmet tekintve a Biblia, amikor ezt használja, ezt a kifejezést, gyakran utal a emberi természetre, a romlott testi természetre. Csia Lajos úgy is beszél róla, hogy amikor a lélek káprázata alá kerül, és a lélek káprázata alattól befolyásolva lesz a testünk, a tagjaink, azaz a megtévesztett, démonikusan befolyásolt, vagy démoni tanítások által megtévesztett állapotba kerül a lélek, és ösztönzés kap a test egy megtévesztett lélektől, akkor válik az ember teste eszközévé az ördögnek, és mindenféle gonosznak vékezvitelére. A magyar nyelv ugye nem tesz különbséget a szarx és a szóma között, például az angolban ugye a flesh és a body. Ez egy egészen jó különbség, mind a kettő a testre vonatkozik, és tudják, hogy mi a különbség a kettő között. A magyarban ilyenről nincs, ilyen szó nincs, ilyen különbségtétel nincs, ezért használja jobb hián Csia Lajos a hús, vagy a hústest megkülönböztető jelzést, és a szómát pedig testnek fordítja. A Galata levélben az 5. és 17. versében van egy küzdelem is elénk tárva, a Galata 5.17, mert a test, azaz a szarx, tehát a testi kívánsága, az emberi bűnös természet kívánsága a nagybetűvel a lélek ellen, tehát a Szent Szellem ellen tör, A Szent Szellem, a nagy betűre lélek, pedig a test, azaz a szársz ellen, ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Tehát már a Szent Szellem működésével szemben is fellép a testi természet, ellene áll a testi természet, és viaskodik ellene, hogy ne azt tegyétek, amit akartok, hanem azt, amit nem. Ez megjelent akkor is, amikor a Szent Szellem külsőleg próbál valakit megítélni bűnigazság és ítélet tekintetében, hitre próbálja vezetni, Krisztus ismeretére akar eljuttatni, de bolondságnak zsigerből ellenáll, és iszonyodik tőle az evangéliumtól. Ez már maga a testi természetnek az ellenségeskedése az Isten világával, a megmentő üzenet, az evangélium üzenetével szemben. Ugye olyan ez, mintha valaki súlyosan beteg, és egyszerűen nem engedi, hogy gyógyítsák. Tehát mivel iszonyodik a fehér köpenyektől, és iszonyodik a műtőasztaltól, nem engedi, hogy hozzá nyúljanak, és segítsenek rajta. Nem tudom, volt-e már nektek olyan fogfájásatok, hogy alig vártátok, hogy a fogót rátegyék, és kihúzzák. Azért van ilyen állapot is, amikor az ember azt mondja, hogy most már minden áron csak meneküljek, csak szabaduljak meg, csak segítsen rajta valaki. És ez nagyon fontos állapot a megmentésünk tekintetében, amikor eljut valaki eddig a pontig. A szóma, ugye a test fogalma, beszél Pál a mennyei szómáról, mennyei testről, és földi testről is beszél Pál. Például az 1 Korintus 12:27, Efézus 4:12 és 16 Kolossé 1:18. Van beszél a Krisztus testéről, a Krisztus szómájáról, amelynek feje a Krisztus, vagy beszél arról a kenyérről, amely az ő teste, az ő szómája, és beszél arról ugye a szellemi testről, amelynek ő a feje, amelynek tőle van élete, és az ő szelleme hatja át, ez pedig az ő gyülekezete, az Isten népe, amely nincs kötve időhöz, térhez, sem földi szervezethez. Az egy test tagjai mindenhol megtalálhatók a világon. Csodálatos dolog, ez most is így van, a Krisztus testének tagjai mindenhol megtalálhatók a világon. És jelenti például egy embernek a fizikai jelenlétét, hogy például Pál mondja, hogy jelen vagyok testben, megjelenek testben, az a szómában. No, Pál tudatosan alkalmazza a szársz görög kifejezést, amikor a testre használja ezt a szót, amikor az ember bűnre hajlandó, bűnre hajlamos, bűnre hajló természetéről, sőt az abban lakozó bűntörvényéről kíván szólni. És ezzel találkozunk a felolvasott szakaszban is, konkrétan a 14-es verset olvasom. Tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, szellemi, én pedig testi, azaz ugye a hústestnek a kifejezéseből fakad ez a kifejezés vagyok. Ki vagyok szolgáltatva a bűnnek, egyes szám első szemében mondja Pál apostol, de mindjárt közel kerülünk hozzá, hogy most akkor ez róla beszél, kiről beszél, milyen állapotról beszél. Ugye ez megint, mint a legutóbb résznél, ez dilemma lehet, hogy akkor most, Uram Isten, mire számítsak? Hát én hol vagyok Pálhoz? Hát akkor itt vége mindennek, ha ez tényleg így egy az egyben mindenkire és mindig vonatkozik, akkor meszeltek. Tehát akkor itt vége, beloptam a törölközőt, beállok az elragadtatás busz megállójába, csak ne jön velem, ne jön senki. Éjjel halok. Legalább hamarabb oda jutok. Ugye, ahogy mondtam a Galata levében, éppen a szellemi küzdelemről beszél, a test és a Szent Szellem küzdelméről beszél, erről szóltam egy pár szót. No, menjünk tovább. A bűntörvény és az akarat ereje, mert hát erről is jócskán is, főként ebbe ad nekünk betekintést az apostol által a Szentlélek. A 15. és a 21. versek azok, amelyeket most érdemes fókuszálnunk. Így hangzik, 15-ös vers. Hiszen amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. 21-es vers. Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszat tudom cselekedni. Most valljuk meg őszintén, hogy azért, hát ennyire nem tragikus a helyzet. Nyugtassatok már meg, akik itt vagytok, akik a képenyő körül vagytok, azt nem látom, de azért, hát néha azért csak összejön, nem? Hát nem is mindig, de azért ez, hogy csak a rosszat, ez nagyon remélem, hogy ez nem így van. Még egy világembernél sincs így. Jézus mondja, hogy a világiak is maguk nemében tudnak jót tenni. A hamis sáfár dolgára gondoljátok, hogy okosan cselekedett, azt mondja Jézus, azzal, amilyen volt. Hát akkor miről is van szó? A bűn törvénye olyan, mint a gravitáció törvénye. Azaz nem esetlegesen előfordul, hanem minden esetben érvényes. Ha feldobunk egy tárgyat, az biztosan le fog esni. Nem 10-ből 1-szer, vagy 10-ből 9-szer, 10-ből 10-szer. A törvény tehát az, mikor a bűntörvényéről beszélünk, ezért fontos definiálnunk a törvényt, a törvény tehát az, ami maradandóan érvényesül, ma és holnap egyaránt. Az akarat valaminek az elhatározására való képességünk. És az akaratnak bizony van ereje, bizonyos ereje van, amely képessé tesz arra, hogy amit elhatároztam, azt véghez is vigyem, de legalábbis megpróbáljam megcselekedni. Az emberi akaraterő nem egyforma. Vannak olyan emberek, akiknek erősebb az akaraterőjük, kimondottan ilyenek az élsportolók, tehát akik nap mint nap, napi nem tudom hány órát, heti 6 nap, folyamatosan csinálják, mennek. Hallottam például egy diákról, aki Józsáról befutott hajnalba, kifutott a sportuszodába, ott úszott nem tudom hány órát, bement az iskolába, majd délután visszament a sportuszodába, nyilván nem busza, és úszott megint nem tudom hány órát. És mondtam, hogy Uram, Atyám, én képtelen lennék, belehalnék. Szóval micsoda akaraterő kell ez, hogy valaki ezt eszékhez vigye. Tehát érzékelhetjük, ugye, hogy az akaraterőben, az emberi akaraterőben van különbség. Vannak erősebb akarattal, hát, hogy mondjam, nem biztos, hogy megáldott, mert az nem minden esetben jó, az akaratosság például. És vannak, hát kevésbé akire kevésbé jellemző ez a fajta emberi akaraterő. De abban mindenki egybe van zárva, hogy a törvény erejével szemben az emberi akaraterő elbukik. Hogy is értem? Vegyünk egy tolvajt. A tolvaj tetten érik. És hiába akarja ő, hogy a lopás ne legyen bűn. És hiába akarja nagyon, hogy ne idézzék a törvényszék elé. És hiába akarja nagyon, hogy a törvény szigora ne sújtson le rá. Ettől függetlenül a törvény utoléri. Tehát az emberi akarat a törvénnyel szemben elbukik. Talán néhányan, vagy többen is találkoztatok Dosztojevszkijnek a Bűn és bűnhődés című könyvével vagy filmváltozatával. Ugye ott egy gyilkosról szól, és annak a lélek rajzát ábrázolja az író, ahogy a lelkiismeret elől nem lehet elbújni. Tehát a lelkiismeret törvénye elől sem lehet elbújni. Tompítani meg lehet próbálni. Cinikusan meg lehet próbálni hozzáállni, de nem lehet. Nem ura az ember a saját lelkiismeretének, mikor szenvedélyekkel, vágyakkal vagy hamissággal megpróbálja azt félrevezetni, tompítani, de nem tudja, nem ura. Az emberi akarat egy ideig ellenállhat ugyan a törvénynek, de csak egy ideig. Hasonlóan a gravitációs erőnek is ellenállhatunk egy ideig. Például, ugye ezt fölemelem ezt a poharat, senki nem tapsolt meg, pedig már többször felemeltem, hogy mekkora teljesítmény! A pásztor felemelt egy poharat, láttatok? Óriási! Hihetetlen! Na igen, de melyikőtök hinné aztán, hogy ezt a poharat én holnap reggelig tartani tudom? Nem tudnám egyébként. Na, még ha el is hinnétek. Hol? Jövét vasárnapig, hogy tartani tudom. Ilyet ne higgyetek el. Ez már vakhit. Tehát kérdésem az, hogy bár akarom is, tartani akarom, és tudom is tartani ezt a poharat, attól legyőztem-e a gravitációs erőt? Hát ugye valószínűleg pár perc múlva még, ha így tartanám, kiderülne, hogy nem. Végül is nyilvánvaló válik, hogy a gravitációs erő diadalmaskodik az emberi akaraton, mert a pohár le fog esni. Nem bírom tartani. Ja, most el is teszem, mert bedugranok itt teljesen. Na, mai érzés meg volt. Nyilván ez csak poén. Ugyanaz a helyzet, amikor az ember a saját erejéből és elszántságával igyekszik megtartani Isten törvényét. Így szándékozza Istennek tesző életet élni. Egy ideig talán sikerül, és az erős akaratúaknak talán tovább. De elő vagy utóbb az emberek belefáradnak és elbuknak az ilyen típusú szentségbe. Vagy nyilván hogy ilyen közösség kialakul, ugye sajnos a kereszténységnek mindig voltak ilyen elhajlásai, a szentségnek az ilyen módon, az emberi módon való megélésének. Sokszor jó indulatú vallásos tévegés volt ez, meg ma is jelen van ez, hogy valamilyen emberi erővel, emberi akarattal próbálnak szentek lenni, és kialakul egyfajta közösségi tan is ezzel kapcsolatosan, majd mivel valójában mindenki tudja, ez hazugság, tehát hogy senki nem tud tökéletes lenni, ezért marad a színjáték. Ezt nevezzük aztán képutatásnak. A törvény végül diadalmaskodik az emberi akaraton, miként a gravitációs erő is az ember erején. Ugye a megtartott tájra gondoljunk. Erről a küzdelemről ír az apostol ezekben a szakaszokban, és gyakorlatilag az emberi akarat csődjének nevezi, Vacsmani így írja, a csőd törvénye. Ez a csőd törvénye. Márpedig a 7. és 21. versére gondolva, azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszat tudom cselekedni. Ezt a Vacsmani utalva a 7. fejezet üzenetére, a csőd törvényének. Az emberi akarat csődje, a csőd törvény. Saját akaratomból, a bűn törvényéből nem tudok megszabadulni. Újra és újra megpróbálhatom, majd újra elbukom. Kérem a kegyelmet, fogadkozok, hogy na soha többet. Soha többé, soha többé. És aztán újra. Újra és újra. Ez rendkívül elfárasztja az embert. Pál a törvényt olyannak írja le, amiben a belső ember szerint gyönyörködik. Tehát nem egy hitetlen szeméről beszél. Mert nyilván egy hitetlen ember, aki ellensége Istennek, vagy nem is foglalkozik vele, az mit gyönyörködne a törvényben? Ez mindenképpen valami hívő, valamilyen mértékben, valamilyen szinten hívő embernek az életéről van szó, aki eljutott arra, hogy olvas, és tényleg, de igaz. Jaj, de jól mondja. Ó, de jól írja Salamon. Nagyon jó, tényleg, fúszó. Tehát értitek, valami olyan, aki lelkesedni tud az Isten igéért. Azonban Pál szembesít is a másik törvénnyel, ami nem kívül van rajtunk, hanem bennünk a tagjainkban található. Ez pedig a bűntörvénye vagy törvényszerűsége. Ez a törvényszerűség okozza az ember bukását. 22. vers, 23. vers így hangzik, mert gyönyörködöm az Isten törvényében, a belső ember szerint. Tehát van megvilágosodásom, van megértésem. De a tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és fogülejt a bűn tagjaimban lévő törvényével. Nagyon őszinte az apostol. Figyeljetek a szavakra. Azt mondja, belső ember szerint gyönyörködöm, és józan ésszel felfogom. Van az értelmem törvénye, azaz belátom. Eljutottam arra, hogy belátom, hogy mi lenne az igazán jó. De nem tudom megtenni. Mert amikor akarom megcselekedni, amit én beláttam értelmemmel, az értelem törvénye szerint, szembe találkozom a testem, a szárcnak a törvényével, ami meghiúsítja a legjobb szándékot is. Tehát eljutok arra, hogy gyönyörködöm Isten igéjében, értelmemmel belátom, hogy az jó, az értelmi döntést meghozom, az emberi akarat párosul hozzá, tehát benne van a legjobb szándékom, meg akarom tenni, és azt mondja, hogy a gravitáció, mint a gravitáció törvénye a pohár esetében, úgy húz a mélybe, elő vagy utóbb, a tagjaimban lévő bűntörvénye. És ez félelmetes. Ez egy félelmetes képlet. És vannak keresztények, akik sajnos beleragadnak ebbe az állapotba. Nem mindenki. Nem mindenki. Vagy időről időre visszatérnek ebbe az állapotba, ugyanis az értelem törvénye nem szabadít meg. Csak a szellem törvénye. És az evangélium ereje. Csak a Szent Szellem törvénye szabadít meg a bűn törvényétől. Csak a Szent Szellemnek van elég ereje és hatalma, az evangélium hatalma által, hogy megszabadítson bennünket a bűn törvényétől. Hogy ne legyenek kényszer alatt az lelkünk és az életünk. Hogy az elhatározásunkon túl a Szent Szellem ösztönzése assa a tagjainkban. Isten szellemének tüze, szenvedélye, hatalmas ereje. Hogy vágyakozzunk az Istennek tetsző életre, minél jobban, jobban szomjazzan, mint a vízre. Ez a szenvedély, ez a sóvárgás az, amire Dávid azt mondja, hogy mi etedve vágyakozom jelenlétedre, Uram. Mindennél drágább vagy nekem. Szomjazom rád. Mint a kiszikkadt kopárű íztelen föld. Úgy éhezik és szomjazik lelkem rád, Uram. Elég volt. Elég volt a próbálkozásból. Elég volt az emberi akarnokságból. Elég volt. Na ez az előszobája a csodának. Ez a felismerés az előszobája a csodának. Pál e felé víz bennünket. Hogy a diadal, amely a Római Levél 8. részében felcsendül, az harmónia legyen, az örömüzenet legyen, dicsőítés legyen. Na pedig csak, na persze, hogyne, hát Isten gyermeke vagyok, jó, hát kösz, haver. Hát ez jár nekem. Jó fej vagy Isten. Igazán jó jártál velem, milyen jó fejjel, mint én. Hát persze, hogy nem jelent semmit az ilyen embernek. Nem is érti a Római Levél 8. részét. Vagy ha érti is, értelmével, nem erős üzenet. Nem megtartásra való hatalmas erő. Nem evangélium. Hanem valami gyógyszer. Tudjátok, migrénes időszakban beveszed, és kicsit enyhíti. De nem szünteti meg? Nem gyógyít meg? Nem veszi el a betegséget? Pedig az evangélium gyógyítani akar, szabadítani akar, megtörni akarja azt a törvényszerűséget, ami a tagjainkban van Ádám óta. Egy ember által lépett be ez a bűn, és ember által van a szabadítás, a mi Urunk Jézus Krisztus által. A szabadulás közel van ahhoz, amit leír a 7.22.23-ban Pál, felismeri, hogy gyönyörködöm Isten igében, nagyszerű, örülöm, örömmel fogadom az igét. Majd be is látom, mert józan észre gondolkodok, adat az Isten kegyelmet, belátást. El is döntöm, és mégse sikerül. Ha idáig eljutott valaki, a szabadulás már nagyon közel van hozzá. Mert kész szembenézni az igazsággal. Aki belátta, hogy az emberi akaraterő ebben a küzdelemben elégtelen, alázattal kiállt fel az igei szavaival, és belép a római levél 8. részének csodálatos világába. 24-25-ös versében van ez a felkiáltás. Én nyomorult ember. És ez a kérdőjel, tehát nem megállapítás következik, hanem egy kérdés. Ki szabadít meg ebből a halálra ítéltesből? Egyébként szóma, itt nem szársz van. Tehát, hogy a földi lét korlátain túl kinyit nekem világot. Kinyit nekem ajtót az örökké valóságra. Itt elsősorban erről beszél az apostol. Nem arról beszél, hogy a testi természetből szabadítson meg, hanem egyáltalán kinyitja nekem ki az örök élet ajtaját. A romlandó, látom ezt a világot, látom a korlátaimat, látom az esendőségemet. Földi dimenzióból nincs megoldás. Valami ezen a világon túli erőre van szükségem. Valami más törvényszerűségre, mint ami ebben a világban tapasztalható. Minden ember életében, vagy bevallja, vagy nem. Ki szabadít meg? Ki lesz az én szabadítóm? És akkor a hála szavai, hála az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus. Halleluja. Én magam tehát értelmemmel az Isten törvényének szolgálok ugyan, testemmel a szárszal azonban a bűn törvényének. Konstatálja zárásképpen ennek a szakasznak, záró gondolataként ennek a szakasznak Pál apostol. A belső ember gyönyörködik Isten törvényében. És értelmével belátja tehát, hogy az jó. De a bűntörvénye, mely a tagjaiban, a szárszban él, mégis akadályozza abban, hogy azt megtegye. Amiről egyébként belátta, hogy jó. Ezért írt a Pál a 7. rész 23-as versében, hogy fogjul ejt. Rabszolgájává tesz egyébként, azt is jelenti. Rabszolgájává tesz a bűn tagjaiban lévő törvényével. Elérkeztünk a belépési ponthoz, a kulcsmomentumhoz. Alázat és ráébredés. Vagy ráébredés és alázat, talán ez még pontosabb sorrend. Drága barátom Dani Zsolt az elmúlt napok egyikén közzétett egy írását, és annyira jó írás. Egyből, mikor elolvastam, nem mondom, ez a vasárnapi prédikációhoz kiváló. Teljesen idevaló. Figyeljetek! Az üres kalász fent hordja a fejét. A teli meghajol. A ma embere eddig soha nem látott életszínvonalon él, olyan kényelemben, amiről a régi korok királyai csak álmodhattak. És azt gondoljuk, hogy ezek már mindig velünk maradnak. Most döbbenünk rá arra, hogy milyen törékeny a világunk. És miért esik ilyen rosszul? Mert büszkék voltunk az eddigi teljesítményünkre. Azt gondoltuk, hogy bennünket nem érhet baj, és ha ér is, könnyen megbirkózzunk vele. Tévedtünk. Ott sebződtünk meg, ahol a legerősebbnek gondoltuk magunkat, hogy mi uraljuk ezt a világot. Ehelyett rá kellett döbbennünk kicsinységünkre. El kell fogadnunk azt, hogy emberek vagyunk, és nem istenek. Szeretnénk minden helyzetben erősnek mutatni magunkat, elfeledve gyengeségeinket. Szent Ágoston azt mondta, látjátok kivetítve is. Minden áldozatod abban rejlik, bocsánat, alázatod abban rejlik, hogy mennyire ismered önmagad. Önmagam megismeréséhez is kell alázat. Az erősségeim ne tegyenek nagyképűvé, a gyengeségeimmel pedig tudjak bátran szembenézni. majd Mike Tyson ökönvívótól a következőt idézi. Ha nem vagy alázatos, majd az élet tesz róla, hogy meglegyél alázva, írja az űrös életű boxoló. Azért ebben van bölcsesség, nem? Mi igazság ez? Halljuk az újabb és újabb bátorító szavakat, megjósolt dátumokat, hogy mikor fog visszatérni az életünk a régi kerékvágásba. Ha visszatér. Nem a pesszimizmus mondatja velem ezeket a szavakat, hanem az alázat. A Szentírásnak van egy mondata, amely azt fejtegeti, hogy mi emberek egy megrendíthető világban élünk, és ez a világ néha meg is rendül. Mindaz, ami kézzel fogható érték, szintén megrendül világunkkal együtt. Ha csak ezek számítanak nekünk, nagyon bizonytalan építettük fel jövőnket. Alázat kell ahhoz is, hogy felismerjük, ez eddig nem volt jó. Az alázat, és alázat kell ahhoz is, hogy készek legyünk újrakezdeni másképp. Az alázat nem az, hogy beletörődünk a dolgokba, hanem az, hogy megtesszük mindazt, amire képesek vagyunk, és elfogadjuk azt, ami nem tudunk változtatni. Vajon az alázat a gyengeség jele? Szó sincs róla. Azt jelenti, hogy pontosan látjuk magunkat. Ez pedig egy olyan állapot, ahol könnyen lehet újat kezdeni. A kevésség, például beszélek 29-23 alapján, a kevésség megalázza az embert, az alázatos pedig tisztességet nyer. Nagyon, nagyon jó gondolatok. És azt gondolom, az elhangzottak fényében segítenek is bennünket megértésre. És egy nagy áment tudunk mondani testvérünkkel együtt. Az alázatos korlátaival szembenézni kész hívő ember számára hangzik a sötét éjszaka végén és a hajnal hasadtát jelző kakasszó, ami nem a vég, hanem az igazi kezdet pillanata. Péternek és a többi tanítványnak is, akik elfutottak a Getsemáné kertből, szembe kellett néznie emberi erejének végességével és elégtelenségével. A kísértéssel szembeni áldász küzdelemben alul maradt, kudarcot vallott. Hogy is olvassuk a Máté evangéliumában? Ekkor Péter így szólt Jézushoz. Ha mindenki meg is botránkozik benned, én soha meg nem botránkozom. Jézus pedig ezt mondta neki. Bizony-bizony mondom neked, hogy ezen az éjszakán, mielőtt a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. Mintha nem is hallott volna semmit. Péter így válaszolt. Ha meg is kell hallnom veled, akkor sem tagadlak meg. Ugyanígy beszélt a többi tanítvány is. Az emberi akarat ereje. Péter egy erős akaratú személyiség volt. Képernyőt nem látom, hogy bólogattok itt. Szorványos bólogatást látok, tehát egyetértünk. Erős akaratú személyiség volt, kétségkívül. Annyira erős akaratú volt, hogy neki nem volt kapcsolata a főpap házába, de ő elment. Tehát ő a többi elpriccolt messzire. János ugye azért, hogy ő benfentes volt, tehát ott neki megvolt a kapcsolatai. Ilyen típusú utat egyedül Péter tett meg. Tehát ő elment tényleg végig, hogy megnézze, mi lesz ebből. Elszánt volt. Eltökélt volt, erős akaratú volt. De emberi elszántságát felmorzsolta a tagjaiban lévő bűntörvénye. Miként a gravitációs erő diadalmaskodik a tárgyat tartó legerősebb emberen is. Mert én el tudom tartani ezt 10 percig, egy nagyon erős ember, vagy egy nagyon szikár, nem tudja tartani 8 órát, de örökké nem. Előbb-utóbb az ő kezéből is leesik. Mert a törvény diadalmaskodik. Az emberi erejével végképp elkészült, az abban való bizakodásban kudarcot való hívő ember omlik Krisztus kezébe, ahol felragyog az új élet ereje, az új törvény, a Szentlélek törvénye, az evangélium ereje, mely erősebb, mint a bűn és a vele kéz a kézben járó halál törvénye. A római levél 8. fejezetében, amit majd egy következő alkalommal tanulmányozunk, így olvassuk. Nincs tehát most már semmiféle károsztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Miért? Mivel az élet szellemének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és halál törvényétől. Tehát nem lehet a Szent Szellem nélkül keresztény életet élni. A Szentlélekkel a betöltekezés nélkül nem lehet az 5-6-ra jutni. A Szent Szellemmel való közösség, a Szent Szellem uralma alá hajtott élet nélkül, oda szánt élet nélkül pontosabban, ez inkább így mondanám, nem tudunk 5-6-ra jutni. És szánalmasakká válunk a próbálkozásainkkal. És lehet látni testi keresztényeket, akik megragadtak a megtérés és Szentlélekkel a betöltekezés között, vagy valamikor betöltekeztek Szentlélekkel, de megfeledkeztek a Szentléleknek a munkájáról. És azt látod, hogy totál testi módon reagálnak. Bizonyos ideig bírják, aztán újra fejreállnak. Ugyanabban. Mert testi emberek. Meg kéne térni, és hitáltal elfogadni, hogy az Atya ad nekem Szent Szellemet. Mert ha ti tudtok gonosz létetek a gyermekeiteknek jó adományokat adni, mennyivel inkább ad nektek mennyi Atyátok Szent Szellemet, ha kéritek tőle, de akkor fogod kérni, ha a végtelen szükségét érzed. Összeomlasz. És azt mondod, vége. Beszéltem valakivel, aki elfordult az Úrtól, elfordult Isten szellemétől, és azt mondta, hogy próbálkoztam, de ennek a vége halál. Szükségem van az Istenre. Szükségem van az Úr Jézusra. Szükségem van a gyülekezetre. Szükségem van a Szentlélekre. És elindult egy változás az életében. Így válik egyedül értékű az ember számára a Krisztus munkatársaiként való részesedés a szolgálatban, a lélekmentésben és a tanítványnevelésben. Az 1 Korintus 1, 15, 56-58, mert ugye ez lesz a legfontosabb. Hát a Szentlélek tölt el. Mi válik fontossá? Mi Istennek fontos? Hát a többieket is akarom, hogy ezt az erőt megtapasztalják. Hát ez segített rajtuk is. Ha Krisztus valódi tanítványaivá lesznek. Nem műkedvelőké. Hanem Krisztus tanítványaivá. Szentléleket teljes életet élve. 1 Korintus 15:56, 58, ige szakasz. A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ezért szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában. Hiszen tudjátok, hogy fáradozásatok nem hiába való az Úrban. Az összetört edényből végre kiömlik az átvett evangélium és az evangélium által megtapasztalt isteni kegyelem és a Szentlélek általi áldott irgalom és szeretet adománya, mely friss vízként üdíti fel a szomjazót, jó illatként tölti be a reménytelenséggel átitatott helyeket. Így érvényesül az, hogy az új életben a lélek, a Szentlélek szerint szolgálunk, nem pedig az írás betűje szerint, mint a régiben, Róma 7:6. És Hóseás ugye így szól, erről a Szentlélektől áthatott életről, mert szeretetet kívánok, és nem áldozatot. Istennek ismeretét, és nem égő áldozatot, tehát nem emberi akarást, üres emberi akarást. utolsó ige. A hajnalt jelző kakas szavaként hasson a szívünkbe a reménység szava a Zsoltárok könyvéből, mely előre mutat a test feltámadására is, melyben már nem lesz bűn, fájdalom, betegség, és amikor már halál sem lesz többé. Mit mond a Zsoltár, 30. Zsoltár 6. versében? Mert csak egy pillanatig tart haragja, de egész élete lát a kegyelme. Érzitek a diadalt? A kegyelem diadalát. Az evangélium diadalát. A Szentlélek munkájának diadalát. És így folytatja. Este szállást vesz a sírás, de reggelre itt az ujjongás. Amikor eljön az Úr, azt mondja, az éjszaka már múlik. A világosság közeledik. Az Úr visszajövetele már közeledik. És erre mondja az írás, reggelre itt az ujjongás. Eljön a nap, amikor a színről színre látjuk az Urat. És mindaz, amiben reménykedtünk és hittünk, látni fogjuk. És meg lesz a jutalma mindannak, a reménységnek és hitnek, amit a Szentlélek és az evangélium által átvettünk, és a Szentlélek erejében járva szolgáltunk Isten dicsőségére. Ebben tartson meg bennünket az Úr. Elevenítsen meg bennünket az Úr. Kérjük az Urat, töltsön meg szellemével. Járj át a tagjaink az ő szellemével. Diadalmaskodjon a Szent Szellem törvénye az evangélium ereje által, ami tagjainkban. Hogy le tudjuk gyűrni az ő ereje által a bűnös hajlamokat, és szánjuk oda a tagjainkat Isten dicsőségére, hogy az ő munkatársaiként örökké való célokért küzdjünk, mindaddig, amíg visszajön. Amen. Halleluja.